Kérlek, lapozzatok a zsidókhoz írt levél 8. fejezetéhez. Innen olvasunk igét, és folytatjuk a Dávid sátora, házat építeni az Úrnak témánkat. És nagy valószínűséggel utolsó előtti fejezet lesz a sorozatunkban. Tehát a zsidókhoz írt levél 8. fejezet első versétől olvasok Isten igéjét, amely így hangzik: zsidókhoz írt levél 8. fejezet első verstől rész végig, de hozzáolvasom még a 7. rész utolsó versét is, tehát 28-as verset még a 7. részből előtte. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, azaz Jézus Krisztust, aki örökre tökéletes. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Annak a szentélynek, az igazi sátornak a szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpap ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltetett, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, nem is lehetne pap, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutathatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt: vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert az első szövetség hibátlan lett volna, nem lett volna szükség másodikra. Mert hibáztatja őket, amikor így szól: íme, eljön majd az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De az lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával a napok múltán kötök, így szól az Úr. Törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így társát és testvérét. Ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amikor új szövetségről szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavul, az megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Amen. Eddig Isten igéje. Nemrégen, az elmúlt héten beszélgettem a kedves barátommal, és hát eléggé el volt csüggedve, amikor beszélgettünk sok problémával néz szembe, olyan dolgokkal is, amelyeket nem tud megoldani, meg feladják neki a leckét, és ezek valóságosak tényleg. És mondtam neki azt, amit én magam is megéltem, meg gyakoroltam, hogy figyelj, emeld fel a szemed az égre. Nézd a felhőket, és emlékezz meg róla, vissza fog jönni az Úr Jézus. Amikor a felhőket látod, emlékezz, Jézus vissza fog jönni értünk, és szemünkkel látjuk majd meg őt. És mondom, a szívedet ez meg fogja vidámítani. Az, ha, már csak hallani is jó. Dávid szívében pontosan ez a menny felé való nézés és szemlélődés volt, ami csodálatra méltó, és nagyon új szövetségi, és tanulandó. És ezzel kapcsolatban szeretnék néhány bennem kiforróban lévő gondolatot megosztani veletek. Azért mondom ezt így, mert maga az imádat kérdése az egy olyan megértés, ami az egész életünk is rövid, az, hogy erről azt mondhassuk, hogy most már tudom, mi az, de ahogy haladunk a keresztény életben, egyre azt gondolom több mindent, és mélyebben, meg szélesebben, meg kicsit színesebben értünk meg Istenből és az ő imádatából is. Szóval Dávid azt mondja, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Tehát Dávidban is ez a fajta imádó lelkület volt, amikor kereste a megoldást a problémák között, akkor felemelte a szemét a felhőkre, és azt mondta, egy napon látlak téged, Uram. Te visszajössz és eljössz, értem, és minden, ami a földön van, az mulandó és időleges. Akár rossz dolog legyen az, akár jó. A rossz dolgokkal kapcsolatban persze azt szeretnénk, hogy minden hamarabb vége legyen, a jó dolgokkal kapcsolatban pedig általában azt szeretnénk, hogy soha ne legyen vége, és ne érjen véget. Amikor egy finom süteményt tesznek, és látják, hogy elég sokan vannak, és látják, hogy közel a vége, akkor realizálják benne, hogy még egy szeletet nem kaphatok belőle. És milyen nagy öröm, amikor van még egy. Abban a süteményből, és akkor még egyszer egy szeretet, és tényleg ez a fajta reménység, meg ez a fajta öröm az életben nagyon nagy ajándék, és nem üldözendő, és hadd mondjam nektek, hogy ezek a fajta megtapasztalások és élmények, ha halványan is, de beszélnek Istenről. Nem véletlen az, hogy az emberek keresik ezeket az élményeket és az élvezeteket, és a kultúra részévé is vált ennek a habzsolása, halmozása, ami egyébként nem feltétlen rossz dolog. Miképpen a szerelem sem rossz dolog. A szerelem is valami olyan, ami Istenről szól. Isten hozta létre egyáltalán az embert, úgyhogy képes így ragaszkodni és vonzódni egy másik emberhez. Valójában a szerelem is, ha sokszor eltorzult formájával találkozunk a világban, mégis Istenről beszél. Ha nem is Isten maga, bár néhányan művészek, írók, költők már-már istenítik a szerelmet, és ugye magasztossá teszik, és egészen Isten helyébe teszik a szerelmet, nyilván tévednek, de ezzel nem jelenti, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet Istenre csodálkozni esetleg egy gyönyörű szép versben, vagy egy színdarabban, vagy egy természeti képben, vagy egy ember építményben, egy alkotásban, amit ember alkotott, vagy létrehozott. Sok mindent azt gondolom meg ízlelhetünk, meg sejthetünk arra nézve, hogy milyen az Isten. Pár röviden azt mondja, hogy a teremtett világ értelmes vizsgálata révén felismerhető, hogy van alkotó és van Isten. De, hadd mondjam nektek, önmagában ezek még nem jelentik azt, hogy ismeri az ember Istent. És azt gondolom, a dolog buktatója éppen ebben van. Dávid kapott egy kijelentést, ahogy megnéztük az igében, itt a zsidókhoz írt levélben, de ott láttatok kivetszítve több ige szakasz az elmúlt alkalmakon, többen foglalkoztunk is már, hogy Dávid megérzett valamit, hogy a világ és amit lát, sőt benne az Ószövetség istentisztelet is csak egy árnyék. És nem a valóság maga. És azt mondta Dávid, hogy nekem nem elég az árnyék. Én a valóságot akarom. És igazán Dávidban ez a fajta őszinte vágy, istenkeresés volt az, amely túljuttatta az ószövetségi szertartáson, és bevitte egészen az Isten ismeretének olyan mélységébe, amely már-már azt mondjuk, hogy újszövetségi evangéliumi hitről tesz tanúbizonyságot. Következőket olvasok a Szentírásban az árnyék és a valóság kérdéséről. A Kolossi levélben, második rész 16-os versétől ezt olvassuk. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, tehát rítusok, szertartások, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki maga a valóság. Tehát azt mondja az írás, hogy bizony a szertartás, a rítus, az valamit megsejtett Istenből. És hadd mondjam nektek, hogy sokan megelégszenek a szertartással. Elmenek egy Isten tisztelet, azt mondják, magasztos volt a zene. Igazán Istenhez méltó az orgona zene. Mert azt fejezi ki azt, hogy Isten milyen nagy. És észre sem veszik, hogy gyakorlatilag a saját Isten képüket keresik, és a saját érzéseiket és az élményeiket vetítik ki Istenre. És azt mondják, hogy ők Istent imádják. Pedig csak az árnyék az, amivel találkoznak. Mert a valóság maga Krisztus. Aztán a Zsidók közé írt levélben, 10. részben ezt olvassuk, mivel a törvény, az eljövendő javak, a mennyei javak, a mennyországnak csak az árnyéka. A Krisztusnak csak az árnyéka. Valami olyasmit jelenthet ez számomra, mint hogy van egy út, aztán látod, hogy homályosan itt a széle, az egyik széle, homályosan itt a másik széle, de nem az út maga. A törvény valami ilyesmi, kijelöli az út szélét, hogy mi az, amit nem jó átlépni, a határokat. De mindenki tudja, hogy az útjelző táblák, vagy az út szélén lévő út szélét jelzők és bólyák, azok nem az út maga. Nem az a lényeg, hogy vannak bólyák, hanem van út. Eszébe se jut senkinek megállni, mikor Budapestre akar haladni, hogy autópályán mehet nézni a kerítést. Ó, de szép kerítés. Hát gyönyörű. Hát csodálatos. Hát ó, és akkor elidőzít órákat, és rájön arra, hogy hoppá, nem értem oda a munkahelyemre, nem értem oda a tárgyalásra, nem értem oda az esküvőre, mert én elkezdtem gyönyörködni a kerítésben. Hát valami ilyesmi a különbség az út és a kerítés között. Az út maga Jézus, ami el lehet jutni az Isten szent jelenlétébe, az Istennel való közösségbe, célba lehet érni. És vannak útjelzők, amik fontosak, persze, mert kijelölik az utat, hogy ne menj le róla, mert biztos, hogy nem jut célba, tehát letérsz az útról, ez az Isten törvénye. Legalábbis így próbáltam megfogalmazni ezt. Tehát mennyei javaknak csak árnyéka, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza. Ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutattak már, mint a Szent Sátornál, majd a templomban, az oltáron, jeruzsálemi oltáron, sosem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Tehát maga az áldozat csak árnyék. Érzékelted, hogy van valami, van ott valaki. És Dávid ebben volt csodálatos, hogy azt mondta, én ezt a valakit akarom. Nem elégszem meg az árnyékával. És 5. versben, szintén a Zsidó 10-ben, 5. verstől, így olvassuk, ezért, amikor eljön a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Krisztusról szól ez. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok. Amint a könyvtekercsben, azaz az igében, a törvényben és a profétáknál megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Megint csak ugye Krisztusról való bizonyságtétel van itt, hogy Krisztus azt mondta, atyám, adtál nekem testet. Azért, hogy be tudjam tölteni a te akaratodat, és az én test, a testben tudjak szenvedni a testben élő emberért, az ő bűneiért, hogy megváltsam őt. És így eljutasson az ember az árnyéktól a valóságba, az Isten szent jelenlétébe, és azt egyre mélyebben, egyre gazdagabban megtapasztalhassa ennek a valóságát, megízlelhesse. János evangéliumában maga a názeti Jézus mondja az őt hallgató farizeusoknak és zsidóknak, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök élet. Tehát betű megöl, Isten szelleme pedig megelevenít. Olvassuk. Pedig azok, mondja Jézus, rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Milyen furcsa. Azt mondja, megéreztétek, megízleltétek. Valamit sejtetek, de nem akartok hozzám jönni. Tudjátok, az emberek azért nem akarnak Jézushoz jönni, mert mikor kezdik megízleni kicsoda ő, tudják, hogy az egész életüket oda kell adni. És ezt nem akarják. Az életük felett való jogot nem akarják átadni valakinek, aki igazán tudná az úton vezetni az ő életüket. Nem akarják, maguk életének akarnak az urai lenni. Ezért rugódoznak, vallásokat keresnek, saját ideológiát gyártanak, kritizálnak másokat, megnyugtatják magukat azzal, hogy a keresztények sem tökéletesek, van nekem vallásom. Hány és hány ember mondja a védekezést? Vagyok én olyan jó, mint a másik? És már is a jóság maga az, ami Istenévé válik az én embernek, bár a jóság valamilyen árnyék az Istennek. Tehát a jóság, amire azt mondjuk, hogy jó, ennek az érzés egyáltalán a különbségtétel képessége, a lelkiismeretből fakadó képessége, Isten árnyéka. Valami Istenből, ami bennünk van emberekben. Bűn rabságába esett emberek vagyunk, bűnös természettel vagyunk, de képesek vagyunk az Isten képviség miatt némi jóra. És örülünk a jónak, de a jó maga nem Isten. És mikor valaki megsejti Istent, akkor nem biztos Isten akarja adni az életét, mert tudja, hogy ő Úr. És kevesebben nem éri be. Azt mondta valaki, hogy néha mondjuk azt Istennek, hogy mindent vagy semmit. Nem pontos. Egy szó van, mindent. Isten kapcsolatban nincs választás, hogy mindent vagy semmit. Ha Istennel találkozol, akkor ott egy szó van, mindent. Nem kérdés, hogy esetleg valamit megtartatsz magadnak. Mikor Istennel találkozol, akkor rájössz, hogy mindent, és Dávid, tudjátok, erre vágyott. Ő mindent Istennek akart adni, azért, hogy megnyerje azt, ami már nem árnyék, hanem valóság. Istennek a közösségét, jelenlétét. Péter apostol Kornélius házában, amikor tanúbizonyságot tesz Jézus Krisztusról, ezt mondja, róla tesznek bizonyságra proféták, mint hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűn, bocsánatot nyer. Mert az egész Ószövetség, az egész kinyilatkoztatás, az róla szól, ő róla nyilatkoztatják ki Isten lelke által a szavakat, a proféták. Belátható, hogy kicsit érzékeljük, meg értelmezzük a világot, amiben élünk, hogy az ember Isten keresése ősidőtől fogva tetten érhető. Pogány rítusokban, babonában, az is hit, bizonyos fajta hit, a babona is, a fekete macska, a lekopogás, a fánkopogás, a borviszketés, a fülviszketés, a mit tudom én, micsoda, mindenféle dolog, rengeteg babonás hit van. Miért hisznek az emberek a babonában? Mert azt gondolják, hogy a sorsukat valami náluk hatalmasabb befolyásolja. Tehát megjelenik bennük az árnyék. Megsejtenek valamit Istenből. Többeteknek elmondtam már egyszer egy ilyen evangelizációs beszélgetésen, önkéntelenül felkiáltott diákkörben az egyik tanáruk, hogy de én rejkizek! És mondjuk, hogy a rejki egy olyan világnak nyitja meg az ember szívét, szellemét, amelyben gonosz szellemek uralma alá kerülhet. Tehát önmagában a rejki nem az az út, amely Krisztushoz vezet. De valahogy megsejtettem, megéreztem ennek a személynek a szívét. És megéreztem, hogy ez nem azért rejkizik, mert a rejkit szereti, imádja, hanem a rejki által akar boldog lenni. Meg akar szabadulni a nyomorúságától, a fájdalmaitól, a szenvedésétől. És így kezdtünk beszélgetni, és akkor mindenki elmondta az ő nyomorát, szenvedését, fájdalmát. Hogy, és kiderült, hogy tényleg ő keres válaszokat az életében, csak rossz helyen. És milyen hamar leírunk embereket, kategorizálunk embereket, bűnösnek bélyegzünk embereket, holott, ha kicsit jobban megfigyeljük, lehet, az árnyék van bennük. Az ősi vágy, az Isten keresés ősi vágya az, amely hiteket ébreszt bennük. Vagy éppen az, hogy kösz, Jézus nem. Minden jöhet, csak Jézus ne. Mert minél közelebb megyek Jézushoz, annál félelmetesebb. Mert még elhiszem mindent, vagy semmit. Hát, mikor kiderül, hogy a semmi nem is opció. Csak a minden. Az ember fél odaadni a kormányrudat az élete felett, mindaddig, amíg nem ismeri meg azt, aki a legjobb sofőr életünk autójában. A különféle vallások is az Isten keresésnek a megnyilvánulásai az emberek életében, hogy a filozófiák, amelyeket gyártanak az emberek, ideákat gyártanak, hisznek szellemekben, Vagy olyan is van, aki magában az a szellemben hisz. Már ókori görög filozófusok is eljutnak, ha nevesítjük például Szokratész, akinek tanítványa Pláton, és nagyon nagy hatás volt az ókori keresztényekre, éppen Pláton tanítása pontosan emiatt, azt mondja, Isten egy, aki szellem. Ó, de igaz. Hát majdnem. De még árnyék ez is. Mert Isten nem a szellem, Isten nem csak egy, hanem magát kinyilakoztat a Jézus Krisztusban. Testé lett az Isten. És egészen közel jött az Isten. Megismerhetővé tette magát az Isten. Nem homályosan, hogy a szellem, aki jó esetben adott életet nekünk, és megalkotott bennünket. Aztán pedig hát túl sok dolga van ahhoz, hogy foglalkozzon bennünket. Ne gondold már, hogy Isten a Teremtő foglalkozik a te piti kis életeddel, hát nem gondoltad komolyan, és milyen igaznak tűnő állítás. De hazugság. Rossz következtetés. Árnyékra vetődik, szokták mondani, mint a magyar válogatott kapusa, hogy hallottunk a bevezetőben, árnyékra vetődött, ezért kikaptunk. Tehát nem adnak teljes és kielégítő választ azzal kapcsolatban ezek a izmusok, babonák, hitek, hogy ki is az Isten valójában, és konkrétan. Csupán azt igazolják, hogy az emberben van egy hiány érzet, amire keresi a választ. Érzékeli, hogy van olyan hatalom és erő, amely felett nincs hatalma, hogy létezik valami vagy valaki, aki hatalmasabb, mint erősebb, mint ő, de még nem ismeri. És Dávid, gondoljatok bele, hogy a kultuszban, a szertartásban eljutott odáig, hogy ez csak árnyék. Ez nem a valóság. És ezért mondta azt, hogy valami többnek lenni kell itt. Piszkáljuk csak meg. A teremtett világ, ahogy mondtam, és az életben tapasztalt örömök, élmények, élvezetek mind-mind sejtetnek valamit Isten dicsőségéből. És itt álljunk meg egy pillanatra. Maga a dicsőség kifejezés, ugye Ó és Új Szövetségben megjelenik, és mikor Istenhez kötődik, akkor valami olyasmi a dicsőség, és ami a dicsőség, amely megláthat egy emberen, mint ahogy a napfénye meglátszik a holdon. Tehát a dicsőség az, ami visszatükröződés jelent. Amikor dicsőítjük Istent, az abból fakad, amilyennek megismerem őt. Tehát nem tudom Isten dicsőíteni, amíg nem ismerem őt, mert nincs mi visszatükröződjön. Éjszaka eszünkben sincs arra gondolni, hogy sütetjük magunkat a nappal. Nem várjuk azt, hogy szemünkből visszatükröződjön a fény. Hát tudjuk, nincs fent a nap, sötét van. Maximum a lámpafénye tükröződik vissza bennünk, és azt hiszük, hogy hú, ez a dicsőség. Amikor nappal van, és nap tűz, és ragyog, na akkor erősen meglátszik rajtunk a fény. Így van Istennel is. Amikor fel kell kinekinek a napja megtérés, újjászületés által az életében, és találkozik az élő Istennel, akkor kezdő dicsőíteni. Mert találkozott a dicsőségessel, a magasztossal. Úgy fogalmaznak Biblia magyarázók a dicsőséggel, a doxával, a görög kifejezéssel, hogy az, ami meglátszik rajtad. Isten dicsősége az, ami rajtad meglátszik. És ha Istennel találkoztál, akkor ilyen napfénye meglátszik azon, aki rásüt. Ugyanúgy látszik meg rajtad az Isten fénye. A Héber tovább megy, a kábót kifejezést mond, és szélesebb tartalom, korábban már említettem, azt mondja, az, aminek súlya van. Ami betölt, ami úgy megalapoz, ami úgy elönt, eláraszt, és ami helyére teszi a dolgokat, erőteljes, dicsőséges, hatalmas, találkozol azzal, aki mindennek forrása. Dicsőség. És maga a dicsőítésünk, ugye a találkozásból fakadó válasz. Természetesen a dicsőítésünk lehet maga az Isten keresése is. Ezzel a dicsőségesen a találkozás szívbéli vágya lehet bennünk. És hadd mondjam nektek, hogy Dávid ezért hozta létre azt az istentiszteleti formát, ami új szövetség, és ezért nem kellett az istentisztelettel kapcsolatosan már új szövetségben részletes kijelentést adni az apostolok által a Szentléleknek, mert Dávid által nagyon részletesen kifejtette az új szövetség istentiszteleten is az új szövetségi áldozati formát a Szentlélek. Tehát tapasztaltunk a teremtett világban, az élvezetekben örömöket, élményeket, és ezek megsejtetik velünk, hogy milyen dicsőség is az Isten, aki mindezt az ember számára adta. Gondoljatok bele, milyen nagy áldás az ember élvezi a szexualitást. Ez egy örömforrás, Isten ajándéka. Nem az az ajándéka Istennek, hogy rosszul élünk vele. Maga a vágyódás és a beteljesedés ajándéka Istentől van. Mutat valamit Istenből. Élvezzük az ételek ízét. Örömöt jelent az étkezés. Van esztétikai érzékünk, szép érzetünk. Érezzük az illatokat. Nem meg lehet volna teremteni ezt a világot fekete-fehérnek. Filozofálgatnak emberek, és mondják, nincsenek színek, mert a színek a naptól vannak. Bocs, színek vannak? Mert a naptól vannak. Érted? Hát hogyan gondolkodok? Hát Isten így alkotta meg, hogy legyenek színek. És mi a szemünkkel érzékeljük a színeket. És ez kell bennünk egy örömöt, ha látunk egy szépet. Nem? Ez Istentől van. Istenből mutat meg valamit. De maga a szépség, a szerelem és a szexualitás és az ételek élvezete nem maga Isten. Tehát nem mutatják be tisztán és egyértelműen Istent, csupán róla, a létezéséről, személyéről adnak homályos képet, árnyékot. Néha az ember ugye megsejt valamit Isten létezéséből, akit keresett és tisztelt a természet erőiben, máskor a teremtett világ elemeiben, többször ugye pogány rítusokban, megjelenik a naptisztelete, holttisztelete. Gondoljunk Egyiptomra például, ahol a napisten, isten tisztelete, ugye kultusza volt, de azért maga az égitestek tisztelete sok-sok pogány nép hitvilágában megjelenik. Aztán ott vannak a lelki élmények, ahogy mondtam, a szerelem, az élvezetek, máskor filozófiai eszmefutatások közepette, rájön az ember, ugye mondtam, hogy Isten egy szellem, és léteznie kell, de ezek mind-mind csak árnyékai annak, aki van, aki magát így nyilakoztatja, aki vagyok, azaz a héber eredetiben azt jelenti, vagyok, voltam, és leszek. Csak azt mondja, én vagyok Jahve, az Úr, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, nyilakoztatja ezt ki Isten akkor, amikor ezek már nem voltak az élők sorában. Már pedig Isten az élők istene. És azt mondja Isten, én vagyok az élő Ábrahám istene, aki bár a földi életben meg elszenderedett és ószövetség értelemben elaludt, a sehovban pihen, de mivel hitben halt meg, én istene vagyok ott is. És fel fogom támasztani, és életet adott neki. Én vagyok az Izsák istene, aki szintén hitben halt meg. És én vagyok az ő istene, az életura vagyok én. És én vagyok Jákob isten, aki bár csaló volt, de megtért. És Izrael lett a neve. Én vagyok az élők istene. Komoly üzenete van az örökké valóságra, az örök életre nézve. Milyen megnyugtató lenne az ember számára, azt mondják, elalszunk, és többé nem lesz semmi. És Istennel kapcsolatban ez is zavarja az embereket. Ha Istenben kezdek hinni, akkor hinnem kell az örök életben. Mert a kettő nem elválasztható. Ha nem az élő Istenben hiszek, hanem hiszek általam választott Istenekben, akkor ezt az opciót kiúszhatom. Nem feltétlenül kell hinnem az örökkévalóságban, mert hiszek a saját magam által választott Istenben. Hiszek a vallásom Istenében, hiszek a jó emberség Istenében, hiszek a szerelem Istenében, hiszek a jó napok Istenében, amit élvezhetek, hiszek valamiben, a filozófiámban, az ideológiámban, a költőimben, a könyveimben, az eszméimben. Hány ember mozgatott meg köveket, hegynyi köveket a hite miatt? És meghaltak érte. Gondoljatok csak az elmúlt századra, a bolsevikokra, a kommunistákra, akik nem mind volt, tehát nagyon sok komoly meggyőződéssel hitt abban, amit csinált. És meghaltak érte. Azért, amiben hittek. De ha az embernek számolnia kell az, hogy van örök élet, és ráadásul az örök életbe való belépés pontja, az Isten szín előtt való megállás lesz, ahol lesz ítélet, és mindenki azt szerint ítéltetik meg, amit a testben cselekedett, és a bemenetel a mennyek országába egyetlen egy ajtón lesz lehetséges, aki a Jézus Krisztus, aki meghalt a bűneinkért, és aki hisz ő benne, nem jut ítéletre, hanem az örök élet, az élet marad benne, és ezért mondja a zsidókhoz itt levél, hogy az örökké való élet ereje hatja át az új szövetségi embert. Az örökké való életnek az ereje hatja át, és a szellemében hoz egy kinyilakoztást, örök életed van az Isten oldalán. A zsidókhoz írt levélben, az első részben ezt olvassuk, az első verstől már, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ugye az Ószövetségben. Ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Itt már nem árnyékról beszélünk, hanem a képmásról beszélünk. Azaz pont olyan, mint az Isten. Ezért mondja Názáreti Jézus tanítványainak, amikor mondják, Fülöp, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és mi hiszünk. Az mi Jézus, Fülöp. Hát annyi ideje veletek vagyok, és nem ismerted fel, hogy én is az atya egyek vagyunk. Aki lát engem, látja az atyát, a teremtő Istent. Aki megismer engem, az Istent ismeri meg az. Dávid Istennek ezt a valóságát, és nem a képmását kereste. Nem elégítette meg a törvény szerinti Isten tisztelet, mert csupán árnyék a valóságnak. Szívből kereste az Istennel való élő közösséget, mely a teljes és tökéletes megváltás által érhető el, a megváltó Jézus Krisztusba vetett hit útján. Az ember megállapíthatjuk, hogy imádó lény. Egyszerűen nem tud létezni az ember imádat nélkül. Valamit vagy valakit imádnia kell. A szellemében ott látunk egy Isten alakú űr, ahogy ezt Pascal, a híres tudós fizikus megfogalmazta, és maga saját tapasztalatából írja le, amikor egy életveszélyes kocsi baleset, nyilván lovas kocsi baleset érte, és ebből megmenekül, és megérinti a halál hideg leellete, és megérezte azt, hogy az elmúlás akár karnyújtásnyira, vagy egész test közelbe érkezhet. Ez vezette őt az Isten hitre és a Krisztusba vetett élő hitre, megtérésre, majd az üdvösség és az örök élet bizonyosságára. És kutatva az embert, gondolkodva, hisz ő egy gondolkodó is volt, korán egy gondolkodó is volt, azt mondta, igen, ha visszagondolok az életemre, mindig is erre vágytam. Próbálkoztam, hogy a bennem lévő szomjúságot, vágyat csillapítsam, és az emberek is próbálkoznak. És a kereszténysége van egy félreértés. A kereszténységről azt gondolják az emberek, hogy ez egy lecsupaszított, dögunalom élet. Ha keresztény leszel, akkor nem gyönyörködhetsz egy versben, egy művész, egy képben, egy festményben, egy finom ételben, mert ha keresztény vagy, akkor ezek mind bűnös dolgok. Dehogy is, ez egy butaság. Ha keresztény vagy, még egy világi művésznek is a eltorzult lelkéből átsugázó isteni fényét megérzékeled, hogy megízed, hogy milyen csodálatos, amit alkotott, milyen nagyszerű az Isten ilyen képességet és ajándékot adott az embernek, hogy így tud alkotni. Nem a legjobbra használja, de hogy is használná más, amikor még nem ismeri azt, aki a forrás, akit imádhatna azért, hogy megáldotta őt ezzel a képességgel. De hadd mondjam nektek, hogy igenis a keresztény ember megvan a rácsodálkozás képessége. Csak amikor rácsodálkozik egy alkotásra, akkor nem a művészt imádja, hanem azt, aki a művészt alkotta. Az imádat a tisztán Isten imádat, bármennyi imádás nélkül. Mert a szíve szelleme nem attól lesz teljes, hogy gyönyörűséget élt meg a földön, és gyönyörködhetett egy szép festményben, egy szép férfiban, majd nőben, gyönyörködhetett valamiben, amit alkotott, vagy maga létrehozott, vagy a teremtett világban gyönyörködik. Nem, ezek mind-mind tudja, hogy árnyékai annak az Istennek, aki neki a fiában, Jézus Krisztusban életet ajándékozott. És azt tudom mondani nektek, hogy a keresztény élet sokkal gazdagabb a hálában, az örömben, a gyönyörködésben, a rácsodálkozásban, mint azoknak sivár élete, akik ezekben próbálják keresni imádatuk tárgyát. És ebből az Isten keresésből fakad az, hogy az emberek isteneket kisbetűvel, báványokat gyártanak maguknak, mert szükségük van rá. Sokszor az egójuk a báványuk, a szakmai képzettségük, a tehetségük tölti el lelküknek bizonyos részét önelégültséggel. És ez a fajta vágyakozás, istenkeresés hozza létre ezeket a báványokat, és jelentkezik a kétségbeesett istenkeresésből fakadó különféle kultuszokban, vallásokban. Imádják ezeket, mert nem ismerik a teremtőjüket. Természeti erőkben, égitestekben, önmagukban, gyermekeikben, pénzükben, hatalmukban, a karrierben, a tárgyaikban, az élvezeteikben megtalálják az imádat tárgyát. De mindez mulandó, és nem tölti be az életüket. Több és több kell belőle. A hamis imádatra jellemző, hogy nem elégít meg. Újabb és újabb élvezetek, több és több élmény, még több és még több és még több kell. Éhes marad az ember tőlük. Míg amikor valaki találkozik Krisztusban az Atya Istennel, akkor azt éli meg, hogy teljes vagyok. És az életet Isten dicsőségének szemüvegén keresztül kezdem látni. És mindakkor, amikor betölt bennünket Istennek ez a megismerése, az ő szelleme, az ő beszéde, a szemléletmódunk megváltozik, az érzésvilágunk megváltozik, az értékítéletünk megváltozik, másképpen tekintünk élethelyzetekre, bosszantó emberekre, nehéz vagy jó szituációkra, örömökre vagy kudarcokra, mássá lesz a világ. Ezt nevezzük keresztény életnek, Krisztus életének bennünk és általunk. Az imádó az imádata tárgyának áldoz. Az imádat áldozattal jár. Ha valaki hobbiának él, nagyon sok energia, idő és pénz az, amit kér a hobbi. Jelzem, a keresztény embernek is lett hobbia. De a hobbia nem az Istene. Szabad a hobbiától. Miért? Mert nem az imádat a tárgya. Az imádata, a szíve imádata, az nem a hobbiában teljesedik részlegesen ki, hanem az imádata tárgya az Isten, akinek hálát ad, Uram, olyan jó, olyan nagyszerű, hogy megáldottál engem, hogy pingpongozhatok, sakkozhatok valakivel, olvashatok egy jó könyvet, főzhetek valami finomat, túrázhatok egyet, ó, halleluja, Uram, gyönyörködöm benned, olyan jó vagy. Értitek? És így betölti az életét. Akkor is betölti, ha éppen nem tud elmenni túrázni, mert kisgyereke van. És az, jó, ha nem lenne kisgyerekem akkor. És érzitek, hogy milyen veszélyes, ha nem az Istent imádja az ember, mert az ember követelőzévé válik. Mert a báványa egyre több és több imádatot kíván. Mert a lelke, a szíve üres. És a báványai nem tudják betölteni. És ebből lesz a beteg kapcsolódás gyermek és szülő között. Defektet is degenerált kapcsolódás férj és feleség között. Függőségi viszonyok. Lelkipásztor és vezetettek között. És fordítva. Beteg, sérült, terhelt, imádattal terhelt kapcsolatok. És akkor az ember fölismeri, akkor megszabadul ezektől. A megtérés által, ez a szabadságot éli meg az ember, megszabadul a bálványaitól, megszabadul a hamis imádata tárgyaitól, isteneitől, és egy Istennel, az egy igaz Istennel találkozik a fiában, megváltónkban, Jézus Krisztusban. És pontosan ezért mondja a názáreti Jézus, mert ahol a kincsed van, ott van a szíved, az életerőd, a lényednek központja, a Biblia értelemben a szív, ugye, a lényed, az életed, a személyiséged központja, ahol a kincsed van, abban van a szíved. Amit fontosnak tartasz, amit imádsz, kívánja a szívedet. És ha Istent imádod, akkor a szíved elkelt. Mert Isten nem azt mondja, mindent vagy semmit, vagy kicsit. Egy szó van. Mindent. De a szabadságnak egyedüli útja ez. És ahogy itt említettem, hogy az ember imádat szükségét az ellenség megpróbálja kihasználni. És Istentől elfordítani a szívét, dolgok, emberek, eszmék, vallások, szokások imádata felé fordítani. Ezek lehetnek vallásos szokások is, amik mozdíthatatlanok, amik csak úgy történhetnek. Mert csak így lehet Istent imádni és tisztelni. Kizárólagossá válik az ember, kritizálóvá válik az ember, magát fölemeli, a másikat lenézi a vallásnak bűvöletében élő ember. Nem a méltóság teljességről, jó rendről beszélünk. Nem arról beszélünk, hogy közönségességet össze kell keverni a szent dolgokkal. Nem erről van szó. De Isten sokszínűbb. Ha nem így lenne, hanem csak az európai vallásosság lenne mérvadó, szegény afrikai testvérek. Akkor megkezdik 10 órakor az istentiszteletet, és még délután 3-kor az idicsőtést tart. Még magyar nap prédikáció. Valamikor. Hát megőrülnél európai ember létedre, hogy bejössz a gyülekezetbe, még mindenki vakarózik, már 4 óra van, még most jön meg, tudom én, Brown Brother, és még hangolja a hangszerét, és egyébként is még imádkoznak, hogy valami történjen. És akkor, mit tudom én, a 4 óra Isten tisztelet 5 óra, 5:30 körül elkezdődik. És akkor kezdődik. De igaz, nem probléma. Azt mondják, megyek hozzád, akkor az nem jelent az, hogy holnap. 5 nap múlva. Jöttem, megbeszéltük. Ideg rángás kapná. A kultúránkban, erre mondja az európai ember, az afrikai ember, az európai ember rabszoga tartója, az órája. Az órája. Minden európai embernek meg rabszolgatartó, hogy az órája. Persze, mi ezt szeretjük. Én sem szeretnék egy olyan kultúrában élni, ha nincsen rendje a dolgoknak. Meg is örülnék. No, de nem mondhatjuk azt, hogy Isten nem szereti őket. Hogy ők nem Istent imádják. Értitek? Mert ha magunknak a rend lenne az Istenünk, és azt mondjuk, hogy Istent csak így lehet tisztelni, hogy mi tiszteljük, akkor már elvételénk imádatunk tárgyát, az Isten tiszteletünknek a célját, már formákat tisztelnénk és imádnánk. Maga az Isten helyett? És ugye, amit mondtam, beléphet az ellenség ilyen módon is, és elfordíthatja a szívünket, hogy emberek, eszmék és vallások, vagy dolgok, formák imáratát felcseréljük, imáltával felcseréljük az Isten imáratát. És ebben a részben léphetnek be tévtanítók, azok a idézésen lelki vezetők, akik szerepet tévesztve Istent igyekeznek játszani az általuk vezetettek életében. Ejtetik velük, hogy ő rájuk van szükségük ahhoz, hogy valami különleges dolog történjen az életükben. Nem Krisztushoz kötik az emberek szívét, hanem emberekhez. Éppen a hamis imádatra való hajlamot használják ki a világosság angyala is, akár gyülekezeti közösségbe lopózva. Hogy csak rajtuk keresztül tud Isten megáldani, és csak rajtuk keresztül élheted meg a hívő életet, vallhatod meg bűneidet, lehetsz kapcsolatban Istennel. Ez hamis, nem új szövetségi gondolat, nem Isten akarata szerint való út. És akadályává válnak ezek az emberek annak, hogy felnövekedjenek a hívők szellemi értelemben a felnőtt korra, a Krisztus ismeretének egységére. Nem arról van szó, hogy nem maradnak be, adatnak a gyülekezetben különböző felkent szolgáltevők, akiken keresztül igenis Isten azban segít bennünket, hogy fölnövekedjünk a Krisztus ismeretének egységére, a felnőtt korra, hogy növekedjünk a szeretetben, az ismeretben gazdagodjunk. Ez mind-mind Istentől való dolog, de ez az Úr ajándéka, amiért őt dicsőítjük, nem embereket. És hálásak vagyunk azért, hogy adott ilyen ajándékot. Áldassék az Úr neve. Ez nem jelenti a tiszteletlenségnek a forrását, mert tiszteljük egymást. Azt mondja az Isten igéje, tisztelt adásban legyetek, egymást megelőzők. Az imádat egyedül Istennek jár. A Jelenések könyve 19. fejezetében a 10. versben és hasonló gondolatot olvasunk a 22. rész 9-es versében is. Ez áll. És mondja János, hogy és leborultam az angyal lába elé, hogy imádjam őt. Tehát gondoljatok bele, az angyal egészen, az angyalok Isten szent jelenlétében vannak. Tehát közvetlen jelenlétében. A legfőbb angyalok, azok a trónangyaloknak is hívják őket, a szeráfok, vagy a kerubok, a másik csoportja az angyali világnak, egészen Isten szent jelenlétének közvetlen trónja mellett vannak. Hát gondoljatok bele, amikor megjelenik egy ilyen angyal, a nap és a hold képét figyeljétek, amiről jó rásüt a fény. Hát milyen ragyogás, dicsőség árad ki. Hát azt mondja a több helyen is olvasok a Bibliában, hogy majdnem összeestek az emberek a félelemtől, meg megrettentek, hogy hú, ezzel még azért nem találkoztam. És János is, aki tapasztalt, harcvezet férfi volt, ráadásul már nem is ma kezdte a keresztény életet, Istent ismerte, Krisztus ismerte, személyesen találkozott Jézus Krisztussal, találkozott Isten dicsőségének az angyalokban való tükröződésével. És ez arra készítette, hogy imádja. Összeset, nem bálványimádó akart lenni, csak azt mondja, ez maga Isten. És mondja az angyal, bocs, nem én vagyok Isten. Én csak egy küldöttje vagyok. Na gondolj bele, milyen lehet Isten? Na, ezért nem enged bennünket Krisztus nélkül a közelébe, mert meghalnánk. És ezt mondja az angyal neki, így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, állj már föl, ne hozz zavarba. Szolgatársad vagyok. Egy a harcunk, egy a küzdelmünk. Egyfelé tartunk, együtton járunk. Isten akaratát akarjuk cselekedni. Ezért vagyok szolgatásod, mert te is Isten akaratát akarod tenni. Én Isten szent angyala vagyok. Isten szent jelenlétében vagyok. És nekem is, hogy a fiúnak az a vágyam, hogy Isten akarata célhoz érjen. A megváltás terve és az ítéletnek a munkája. Mert bizony mind a kettő benne van Isten tervében. A megváltás kegyelme, és akik ezt elutasítják, azokra váró szörnyű ítélet. És Jelenések könyve mindkettőről beszél. Szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele, a megváltó bizonyságtétele. Az Istent imád, mert a názareti Jézus Krisztusról való bizonyságtétel a prófétaság szelleme. A tanú bizonyság szelleme. Egyedül Krisztus tudja betölteni tehát az emberben lévő imádat űrt. De ő teljesen és tökéletesen. Ezért érdemes nekiadni az életünket, megvallani bűneinket, nekiadni egész szívünket, azaz mindent, és egész lényünket átadni az ő uralma alá, hogy megfussuk azt a pályát, amelyet születtünk ezen a földön, és értsétek meg, ennek nagy utalma van, és nem jelenti azt, hogy mindenről le kell mondanod a földön. Abszolút puritán életet kell élned, de le tudsz mondani, ha Krisztusért arra van szükség. Mert nem függ a boldogságod azoktól, az örömöktől, amelyek csak árnyékai az eljövendőnek. Amelyek ajándékai az Istennek. És jó napokban élj a jóval. A rossz napok pedig azok is eljönnek. Azt mondja az írás. Ezt is, azt is. Isten készítette, hogy az emberek ne tudják kitalálni, mi következik. Több esetben éri az embereket nyomorúság és nehézség azért, hogy bálványtalanítás legyen az életünkben. Sok esetben a nehézség addig tart, amíg ez a fajta bálvány imádásból meg nem térünk. Isten hív bennünket, hogy szívünk, szellemünk osztatlan az övé legyen, és Dávid szolgálatában, Isten tiszteletében, felismerésében, és miképpen Ábrahaméban is ez a fajta Istenkép rajzódik ki, és meg lehet tapasztalni azt, hogy a Teremtő Istent imádva, hitünket Krisztusba vetve, betölt bennünket Isten szeretete, megnyerjük azt a békességet, amely senki nem vehet el, és amikor kilépünk ebből, megjelenik a szeretetlenség és az űzöttség a szívünkben, szellemükben, és ez a lelkiállapot sürget bennünket a megtérésre. Azt mondom nektek, egy keresztény embernek az életében nem normális az, hanem az Isten szeretete van, nem a békesség van, és nem az Istentől való öröm. Amikor ezeket elveszítjük, ezek visszajelzések arra nézve, hogy nem a jó úton járunk, kegyelem, Isten kegyelmi reakciói az életünkben, figyelmeztetései, hogy térjünk észhez, és térjünk vissza Krisztus által az Isten tökéletes és jó útjára, amely a cél felé vezet bennünket. Ezért mondja az írás János első levelében, második rész 15-ös versétől, ne szeressétek a világot. Se azt, amely világban van, azaz ne imádjátok, ne ezt kötődjön a szívetek. Nem ezért az, hogy nem mondtad azt, hogy én szeretem, tudom én, a dobostortát. Keresztény vagy, akkor nem szereted a dobostortát, mert neked ezt nem lehet szeretni, ez marhaság. Szeresd a dobostortát, csak mondd, Istenem, olyan hálás vagyok neked, valaki kitalálta a dobostortát. És vannak olyan jó cukrászok, akár a feleségem, aki meg tudja ezt csinálni, és ilyen finoman tudja csinálni. Ó, halleluja! Mennyire gazdagabb az ember élete, ha tudja Isten dicsőíteni a jó dolgokban. És nem a jó dolgoktól várja azt, hogy betöltsék az életét örömmel. Mert hadd mondjam nektek, akár mekkora dobostortát veszel is. Egyrészt, ha sokat teszel, elrontod a gyomrodat, másrészt, ha keveset veszel, hogy ne rontsd a gyomrodat, el fog fogyni. Hamarabb. Hamarabb el fog fogyni. Igen, ki tudja, kinek hogy. De az, hogy a világot nem szeretni, az azt jelenti, ne szeresd azt, ami Isten ellen van ebben a világban. Ha valaki szereti a világot, az egyetért azzal, ami Isten ellensége ebben a világban. És ehhez ragaszkodik, abban nincs meg az Atya szeretete. Ez egy bizonyság. Jelzi a világ iránt való vonzalom, szeretet ellentétben áll az Atya Isten szeretetével. Mert az Atya szeretete teljes embert kíván. És meg is adja azt a fajta örömet és békességet és szabadságot, amelyet más nem tud megadni. Mert mindaz, ami a világban van, azt mondja, a test kívánsága, a szem kívánsága, az a büszkeség, az élettel való kérkedés, amely nem az Atyától, hanem a világtól van. Igen, ezek azok a területek, ahol a legnagyobb bálványok állítására hajlandó az ember. A testi kívánságok, vágyak területe, a nagyra vágyó szemek, amikor soha nem elégszik meg az ember, nem hálás, amilyen van, mindig más kell, nem az, ami van, itt nem a többre vágyás, az előhaladás, hisz ez mozgatja a világot, a tudományt, a kutatásokat, természetesen Istentől való az, amikor az emberben van egy kíváncsiság, egy felfedezési vágy, Isten ajándéka ez. Az embernek azt mondja, nevezd el az állatokat, fedezd fel ezt a világot, uralkodj rajta, nem erről van szó, hanem amikor az ember nem elégszik meg soha, mindig másik, más kell. Az élettel való kérkedés, amikor az ember magát vagy alkotásait teszi Istenné, azzal dicsekszik. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. És akkor röviden, hogy Dávidnál hogy jelenik meg ez a megértés, az imádatnak ez a szívbéli megértése, kijelentést kapott ugye Ábrám, az Ábrámnak adott igéken keresztül arról, hogy nem ószövetséget akar Isten, hanem az ószövetség csak az út széle, nem maga az út. És akarta megismerni azt a kijelentést, ami Ábrahámnál ott van, annak a mélységeit, a Melkisédek rendje szerint való Isten tiszteletről, a papságról, arról az életről, amely már nem a levita papság, az ószövetség papság útján működik, hanem egy új papság, és megértette, új papság, új szövetség, új fajta Isten tisztelet, új törvény, a szeretet törvénye. Kezdte Dávid ezeket megérteni, imádkozott, kereste Istent, kutatta az írásokat, gondolkodott, elmélkedett ezen. És Isten, ugye tudjuk, hogy Dávidot betöltötte a Szentlélek. Akkor rárakta a kezét Sámuel, betöltötte a Szentlélek. Elhívta a Szentlélek, Szentléleke felkent ember volt. Szentlélek által zenélt a hangszerén. Szentlélektől indítatva harcolt a harcait. Isten erével járt. Isten kijelentése útján végezte a dolgait. Kérte Isten vezetését. És amikor nem Isten vezetését kérte, nagyokat esett pofára. De ebből is tanulhatunk. Azért van leírva az írásban a bukása is, a bukása is Dávidnak, hogy mi tanuljunk belőle, és ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. Dávid bukásai nem azért vannak leírva, hogy elkövessük nyugodtan, mert nekünk is megbocsát az Isten. Dávid bukásait akkor kell így értelmezni, végül is elbuktunk, és föl kell állni. Akkor meg úgy olvasjuk Dávid bukásait, hogy föl tudott állni, meg tudott élni, meg tudta vallani a bűneit. Ne a bűnre bátorítson bennünket, Isten megbocsátott Dávidnak is. Tehát én is elkövetetem ugyanazt a bűnt. Mert akkor elvétjük az utat, rosszul értjük az igét. Már nem az Isten imádata és dicsősége szempontjából ismerjük az írásokat, amelyek a Jézus Krisztusról tesznek bizonságot, akiben van hatalom és erő, hogy megtartson bennünket a jó úton, és akarja is ezt. Új papság, új szertartás, új szövetség, új istentiszteleti forma, ez az, amit Dávid felismer, és erről olvasunk a Zsidókhoz írt levél 8. fejezetében, a 6. verset idézem most ismét. Most azonban, ami főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amivel annak a külön szövetségnek lett a közbejárója, amely jobb ígéretek alapján amely köttetett. Az új áldozati forma pedig több igében is ki van jelentve a Bibliában, egész részletesen lehet olvasni a Krónikák könyvében, vagy a kivetített, az első szlájdon kivetített ige szakaszokban. Most csak néhány igét nézzünk meg ebből, ami Dávid szívében megszületett, és az ő szemléletmódját, Isten tiszteletét és tetteit meghatározta. Az 1 Krónikák 16:4-ben rendelt az Úr ládájához Dávid szolgáltatevő levitákat, hogy hirdessék, magasztalják, és dicsérjék Izrael Istenét, az Urat. Ugye tudjuk, hogy ez a láda, a fidláda Sionban, Jeruzsálemben volt, ahol ugye korábban, mely város mellett korábban találkozott Ábrahám Melkisédekkel, Sálem királyával és papjával, amelyről azt mondja a Zsidókhoz írt levél számunkra, hogy ő Krisztus előképe, és Dávid éppen ezért megy a Sionra, ezért alapítja meg a királyságát Sionban, és ezért nem Hebront választja, az akkori királyi várost, hanem Siont, mert az az Istennek városa. Oda fog jönni vissza a Mesiás. Isten imádatának helye. Csodálatos dolog az, hogy Dávid megél a hitéletét. Azt mondja az írás, hogy mikor Jézus fölmegy a hegyre, és imádkozik a Gecsemáné kertben, tudjuk azt, hogy Dávid így szokott imádkozni. Mikor üldözik Dávidot Absalom miatti lázadása miatt, menekülnie kellett, azt mondja, fölment az olajfák hegyére, ahol imádkozni szokott. És azt mondta, drága megváltom Jézus Krisztusom, megváltó Istenem, szabadíts meg engem ellenségeim kezéből. És hiszem, hogy amely úton engem most elvezettél, vissza fogsz vezetni. És ez a szellemiség, ez a lelkület volt az, hogy az őt gyalázó Simeinek a fejét nem vetette le. Emlékeim szerint Amász azt mondta, uram, pattanjak oda, hát vágjam le a fejét, hát gyalázza Izrael Istenét, és Izrael felkentjét, téged gyaláz, uram. Azt mondja neki Dávid, hagyd. Ha Isten engedte neki, hogy gyalázzon engem, fordítsa az Úr javamra, hogy engem majd gyaláztak. És ez a benyaminita ember, ugye Saul rokonságából volt az első, aki többet magával ment Dávid elé, mikor Isten megszabadítja, meghajolt előtte, a földig tette az arcát, és mondta, bocsáss meg nekem, király. Mondja, nem ölöd meg! Azt mondja, ma, amikor az Úr megváltása és szabadítása érte bennünket, ma kérjünk vért, Ma álljunk bosszút. Megjelenik Dávidban az Ószövetségben a tiszta megbocsátás. Az Ószövetségben ezért halni kellett. És ez így érted meg, hogy miért nem kívánt Absalom halálát. Meg kellett volna ölni Absalomot. Ahogy hallottuk ugye az elmúlt találkozáson, hogy a lázadó fiúnak a törvény szerint meg kellett volna halnia. És nem értjük Dávidot, hogy mi az, hogy nem öli meg. És még mondjuk is, hogy meg kellett volna halnia, mert akkor nem lázadt volna fel. De amikor megöli Absalomot, akkor is Dávid sír miatta. Mert Dávid azt mondta, meg lehet térni, Dávid volt egy hit, hogy hát, ha az Istenhez fordul ez a lázadó gyermek. És nem kell úgy meghalnia, hogy ebben a bűnben éli az életét. Ez új szövetségi gondolat. Imádkozzatok ellenségeitekért, hogy azok megmeneküljenek, nyilván megtérjenek. Nem az, hogy a bűnt csinálják, meg okozanak kárt nektek. Jézusnak a tanítása, a hegyi beszéd, amikor még nincs is kijelentve. Dávidban már a Szentlélek által az ő tetteiben látod viszont ezeket. És azt mondja, figyeljetek ide, ezt az Istent imádni kell. És nem kell itt a szertartás, nem kell itt a különböző dolgok. Itt van Isten fridládája, az Isten szent jelenléte. Álljatok ide, és 24 órában egymás váltva dicsítsétek az Istent. Adjatok neki hálát, magasztaljatok hangszerekkel, írjatok énekeket, azt mondja. Énekeljétek az ősi istenes énekeket, és írjatok új énekeket. Itt vannak ezek a fiatal zenészek, vegyétek magatok mellé. Ászáf, Jedutun, tanítsátok őket. Zsoltárok könyvében ezt olvassuk Dávidtól. Így hát, fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Hogy azt mondja a 116. Zsoltárban, neked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül. Vagy az 50. Zsoltárban, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Mert felismeri Dávid, hogy felment az olajfák hegyére, azt mondja, Uram, én téged magasztallak, halára vagyok, pillanatok hírtalak engem is, és mindenkit, aki velem van. De én téged magasztallak, neked adok hálát, és tudom, hogy minden előtted megy el, és ma üldöztek engem, és gyaláznak engem, fordítsd a javamra, Istenem, mert én nem fordulok ellened. Elvettem a jó napokban a jót, most elveszem rossz napokban a rosszat, de én téged imádlak, és téged tisztellek, Istenem. Általa, zsidókhoz írt levél, 13-15-ös verse, általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Dicsőítjük az Istent akkor, amikor bizonságot teszünk Jézus Krisztusról. Magasztaljuk és dicsérjük az Istent, amikor a szenevét felemeljük énekekben, imádságban, vagy bűnvallásban alázzuk meg magunkat Isten szín előtt, és megvalljuk bűneinket. Mert azt mondja Ákánnak József, dicsőítsd az Istent, vald meg bűneid. Adj dicsőséget az Istennek. A római levélben azt mondja Pál apostol, felfedve előttünk Dávid hitét, Róma 4:6-8-ban, ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot, azaz megigazított emberről van szó, Istentől megigazított emberről van szó. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, emlékezik meg a római levélben Dávid 32. Zsoltáráról, és ott kijelentett dolgokról. Pál apostol is. Ugye Ámosz profétánál van, hogy utolsó időkben helyreállítom Dávid leomlott sátorát, hogy az emberek maradéka keresse az Urat, hogy minden nép helyet talál az Úrnál, hangzik a profécia. Ámosznak volt egy kortársa, Hóseás volt a neve. Elég viszontagságos élete volt, olvassátok el a könyvét a Ószövetségi Szentiratokban, és Ámosz kortársa volt, és én érdekes, hogy Dávidban elkezdett az Isten valamit, és ez nem hunyt ki. Tehát ez a fajta megértés, azért ott van a proféták, ott vagy Jézsajásnál, ha más módon, picit homályosabban is, mert Ószövetségben vagyunk, de Hóseásnál is megjelenik, azt mondja Hóseás a könyvének 14. része, másik versében, ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Ezt mondjátok neki, bocsáss meg minden bűnt, és fogad szívesen, ha ajkaink gyümölcsét áldozzuk neked, vagy a Károli fordítása, ajkaink tulkaival áldozunk neked. Tehát van egy új szövetség áldozati forma, a Krisztus való tanúbizonságtétel, a profétaság szelleme, a Krisztusnak való, az Atyának való hálás Krisztusban, Krisztus által és Krisztusért, az imált, az imádság, az énekben, a magasztalásban megjelenő dicsőítés, amely Dávidnál így megjelenik, mind az imádkozás, a közvetlen ima, a személyes közösség az Istennel, a közösségi életben oda menni, bevonulni Isten szent jelenlétében, az énekben, hangszerekben való magasztalás és dicsőítés, a bűnbánat, a megalázkodás mind-mind megjelenik Dávid életében, mint új szövetségi imádat, az ajkaink áldozata, amely össze van kötve a szívünkkel, és ugye tudjuk azt, hogy az imádságnak nem hossza van, hanem mélysége. Lehet egy ima messzebbre jut, bár csak két szóból áll, és lehet a plafonik sem, bár nagyon cirkalmas és szép. Az imádságnak a mértékegysége, mértéke nem a hossza, hanem a mélysége. Milyen őszinte szívvel jövök Isten elé. Hívlak titeket az új szövetségi Isten tiszteletre, imádatra, és hívlak titeket arra, hogy ne cseréljétek fel az élő Isten imádatát báványok, emberek, élvezetek és élmények tiszteletével. Amen.